Győrről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szűz Mária, a magyarok nagyasszonya, Magyarország főpatronája ünnepén népes magyar zarándokcsoport vett részt 14. Leópápa általános kihallgatásán a Szentpéter téren. Jelen volt Erdő Péter bíboros prímás, Ternyák Csaba egriesek, Udvardi György veszprémi érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alelnöke, Németh Gábor az MKPK titkára, Törő András a Pápai Magyar Intézet rektora, továbbá az Egri Főegyházmegye Szent Éva alkalmából Rómába érkezett zarándok csoportja is. Erdő Péter bíboros a pápával folytatott rövid beszélgetésről elmondta, megköszöntöm a Szentatyának a vértanú leány Bódi Mária Magdolna boldogavatását, elmondtam, hogy mennyire örültek ennek a hívek Magyarországon, és külön köszönetet mondtam neki az ismétlődő tanításáért, amellyel a békeügyét állítja a középpontba. Ugyanakkor megígértem neki, hogy imádkozunk a péteri szolgálatáért, hogy adjon az Isten sok erőt és világosságot neki. A Szentatya hasonlóképpen kívánta a mi munkánkra is az áldást és az egész hívő közösségre, akit képviselek, tette hozzá a bíboros. Az általános kihallgatáson 14. Leó folytatta a Jézus Krisztus, ami reménységünk című jubileumi katekézés sorozatát. Beszédének témája újra fellángolni, hát nem lángolt a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, Lukács evangéliumából. A kormány a jövőbeni sikerek érdekében két változtatást hajt végre a beruházás ösztönzési rendszeren, amelyek nyomán Magyarország még vonzóbb célpont lesz, közölte a külgazdasági és külügyminiszter a kormányülés szünetében. Szijjártó Péter leszögezte, hazánk rendkívül jelentős sikereket ért el az elmúlt időszak során, Európa egyik fontos termelési központja lett, de emellett számos kutatásfejlesztési innovációra és szolgáltatásokra épülő beruházás is érkezett hazánkba. A Siemens Mobility egy kutatásfejlesztési projekt keretében több mint 6 milliárd forint értékben új generációs informatikai megoldásokat fejleszt a magyar fővárosban a kötött pályás közlekedés automatizációjához kapcsolódóan, ismertette a tárcavezető. Ehhez a kormány nagyjából 1,5 milliárd forint támogatást nyújtott, így segítve 40 új magas képzettséget igénylő munkahely létrejöttét, tudatta Szijjártó Péter. Azt mondta, a cél, hogy Magyarország ne csak gyártóbázis, hanem egyben innovációs központ is legyen Európában, ezért jó hír, hogy mára sikerült megalapozni a gazdaság dimenzióváltását. Szeptemberben a fogyasztói árak átlagosan 4,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, jelentette a Központi Statisztika Hivatal. Az élelmiszerek ára 4,7%-kal nőtt, de a vendéglátási szolgáltatások nélkül 3%-kal, a háztartási energiáért 10,6%-kal többet kellett fizetni átlagosan, a szolgáltatások 5,9%-kal drágultak. Augusztushoz viszonyítva átlagosan nem változtak az árak, közölte a KSH. Jövőre 3% körüli GDP növekedéssel számol a kormány, közölt a nemzetgazdasági miniszter egy konferencián. Nagy Márton szerint a beruházások az év végétől indulnak be, miután az első negyedévben 12, a másodikban 8%-os volt a zsugorodás, és 2022 vége óta minden negyedévben visszaesést mértek. Közölt azt is, novemberben tervezi elfogadni a kormány az új adócsökkentési csomagot, amely a szociális hozzájárulási adó mérséklését és további vállalkozásokat segítő intézkedéseket tartalmaz. Szeptember végéig az államháztartás központi alrendszere 3328 milliárd 700 millió forintos hiánnyal zárt. Ezen belül a központi költségvetés 3267 milliárd 400 millió forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 101 milliárd 300 millió forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 162 milliárd 600 millió forintos hiányt mutattak. A vonatkozó gyors tájékoztatóban a Nemzetgazdasági Minisztérium azt írta, az ország pénzügyei rendezettek, a költségvetés stabil, így képes a kormány a családokat, nyugdíjasokat és vállalkozásokat támogató intézkedéseihez szükséges forrásokat biztosítani. Az Európai Bizottság ipari akciótervet dolgozott ki az európai autóipar számára, jelentette be a klímaügyekért felelős uniós biztos. Ez a vállalatok átállását segíti a tiszta, összekapcsolt és automatizált járműgyártásra, ismertette Wopke Hoekstra. Európa hibrid háborúban áll, és ezt nagyon komolyan kell vennünk, egységes, határozott válaszra van szükség, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke az Európai Parlament Strasbourg-i plenáris ülésén. Ursula von der Leyen szerint az elmúlt hetek eseményei azt bizonyítják, hogy az unió tagállamai összehangolt és tudatos támadások célpontjai. 905 település nyert támogatást a Magyar Falu programban, majdnem 10 milliárd forint értékben, közölt az illetékes kormánybiztos. Az összegnek több mint a felét önkormányzati ingatlanok fejlesztésére, építésére, bővítésére nyerték el a pályázók, ismertette Gyopáros Alpár. Végül az időjárásról. A változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett több-kevesebb napsütés valószínű majd a folytatásban. Kevés helyen eső, zápor előfordulhat, a szél sok felé lesz élénk. A hőmérséklet a reggeli órákban 6-7, napközben aztán 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szép estét kívánok a Szent István Rádió minden hallgatójának, az esti stáb tagjai. Bartók Beáta zenei szerkesztő, Demnár Ádám hírszerkesztő, Karkus István technikus. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk esti műsorainkat. 20 óra 5 perctől Kazuo Ishiguro Nocturne című írásának befejező részét Schmidt Zoltán előadásában hallgathatják meg. Ezt követően Kapcsolj rá című műsorunk szól. A 21 órai híreket követően Sziluett című műsorunkban megemlékezünk arról, hogy október hónap a rózsafüzér királynőjének hónapja. A mai adásban ezen apropóból beszélget a rózsafüzéről és a rózsafüzér társulatok tagjainak Sajó Petri találkozójáról, Varga Béla Sajó Ládi plébánossal, a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. 21 órától 22 óráig rádiónk tokai frekvenciáján Újvári Bélával és feleségével Kati nénivel beszélget a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet, akik 60. házassági évfordulójuk alkalmából életükről, megpróbáltatásukról beszélgetnek, és arról is, hogy a nehézségei közepette hogyan tapasztalhatták meg a Jóisten és a szűzanya közbejárását. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási frekvenciáján előbb dr. Csernai Balázs plébánost, a Veszprémi Főegyházmegye pasztorális referensét hallják Boldog Bódi Mária Magdolnáról, majd Tóth Krisztina teréznővérrel, a Szent Ferenc kisnővérei közösség tagjával Papildikó beszélget. 22 óra 5 perckor kezdődik Szószóló című műsorunk, melyben Batthyány Schmidt Margit lesz a mai műsor vendége, aki több más mellett Brunswick Teréz születésének évfordulója kapcsán készülő filmről beszél. Ezt követő Lélek Szava című műsorunkban Kormos Csaba poroszlói plébános emelkedését hallgathatják meg. 23 óra 5 perctől a Vatikáni rádióadását sugározzuk, majd Hitvalló című műsorunkban Szent Orsolya életpéldájáról hallanak beszélgetést. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink, jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk!
Jerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Jerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Daoyami, aikolana, busowami, aukolana, kilondoloze, zuhambenami. Daoyami, aikolana, busowami, aukolana, kilondoloze. Hilo no lo sé, hilo alikolana, buso ami, aukolana. Kilo ndolose, zuhambena, dauoyame, alikolana, buso ami, aukolana. Kilo ndolose, Jerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zumangishilana. Jerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zumangishilana. Dauoyame, alikolana, buso ami, aukolana. Kilo ndolose, zuhambe nami.
Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Kazuo Ishiguro Nocturne című írásának befejező részét Schmidt Zoltán olvassa fel.
Összerándulva ébredtem, és az előttünk lévő üvegfalon át a hajnal első jeleit láttam. Lindy még mindig mélyen aludt, úgyhogy vigyázva kikecmeregtem mellőle, felálltam és nyújtózkodtam. Odaléptem az üvegfalhoz, és kinéztem a sápadt égre, meg a messze lent húzódó autópályára. Valami motoszkált a fejemben, amikor elaludtam, és próbáltam felidézni, mi is volt az. De az elmém ködös volt, és elgyötört. Aztán egyszerre mégis eszembe jutott. Visszamentem a kanapén elnyúló Lindyhez, és felráztam. Mi az, mit akar? Kérdezte csukott szemmel. Lindy, mondtam, a díj. Megfeledkeztünk a díjról. Már mondtam, ott van a pulykában. Jó, de figyeljen csak, lehet, hogy azoknak a zsaruknak nem jutott eszébe, hogy belenézenek a pulykába, de előbb vagy utóbb valaki megtalálja a díjat. Talán épp most állnak neki a pulyka szeletelésének. Hát aztán, akkor megtalálják, és akkor mi van? Ha a pulykában találják a díjat, abból nagy hír lesz, és akkor a zsarunak mindjárt eszébe jutunk. Eszébe jut majd, hogy ott álltunk pont a pulyka mellett. Ettől, mintha kissé felé lett volna. Igaz, mondta. Értem már. Amíg az a díj ott van a pulykában, a büntet nyomai elvezetnek hozzánk. Büntet? Ezt meg hogy érti? Mindegy, minek nevezzük. Vissza kell mennünk, hogy kiszedjük a díjat. Az már nem érdekes, hogy utána hol hagyjuk, de nem hagyhatjuk ott, ahol most van. Édesem, biztos, hogy muszáj. Annyira fáradt vagyok. Muszáj, Lindy. Ha ott hagyjuk, akkor maga bajba kerül, és tudja, abból nagy felhajtást csinál a sajtó. Ezen eltöprengett egy percig, aztán félig meddig kihúzta magát, és felnézett rám. Rendben, mondta. Menjünk vissza. Ezúttal már hallottuk, hogy takarítanak, és az alkalmazottak beszélnek egyik-másik folyosón, de ismét úgy jutottunk le a bálterembe, hogy nem találkoztunk senkivel. Az erősödő fényben már jobban láttunk, és ahogy a teremhez értünk, Lindy rámutatott a lengőajtó melletti kiírásra. A falon cserélhető műanyag betűkből kirakva ez állt. J. A. Medencetisztítók Társaságának díszebédje. Nem csoda, hogy nem találtuk az irodát, ahol a díjakat tartják, állapította meg Lindy. Ez nem az a bálterem. Mindegy, amiért jöttünk, az itt van. Átvágtunk a termen, és óvatosan beléptünk az előkészítő helyiségbe. Most is égett egy halványfényű lámpa, ahogy éjjel, és a szellőztető ablakokon át már némi természetes fény is behatolt. Senki nem volt odabent, de ahogy végigpillantottam a hosszú pultokon, rögtön láttam, hogy bajban vagyunk. Úgy látszik, járt itt valaki, mondtam. Igen. Lindy beljebb ment pár lépéssel a pultok között, és körbepillantott. Úgy néz ki. A tároló edények, a tálcák, a süteményes dobozok és az ezüst kupolás tálak, melyeket korábban láttunk, mind eltűntek. A helyükön egymástól szabályos távolságra szépen rendezett halomban tányértornyok és asztalkendők sorakoztak. Jó, ezek szerint elvitték az összes ételt, mondtam. A kérdés csak az, hogy hová? Lindy tett még pár lépést befelé, aztán szembefordult velem. Emlékszik, Steve, amikor épp itt voltunk? Mielőtt az a két jó ember bejött, nagy beszélgetésben voltunk. Emlékszem, persze, de mi értelme lenne folytatni? Nem vitás, hogy udvariatlan voltam. Igaza van, felejtsük el. Szóval, hova tűnhetett a pulyka? Ismét körbenézett. Mondok magának valamit, Steve. Kislánykoromban táncos nő akartam lenni, meg énekesnő. Úgyhogy hajtottam, tényleg iszonyúan hajtottam, de mindenki csak nevetett rajtam, és azt gondoltam, hogy a világ nagyon igazságtalan. De aztán kicsit felnőttem, és rájöttem, hogy a világ végül is nem is annyira igazságtalan. Még ha valaki olyan is, mint én, vagyis nem jutott neki az áldásból, akkor is van esélye, akkor is megtalálhatja a helyét a nap alatt. Nem kell beérnie azzal, hogy egyszerűen csak a közönség körébe tartozik. Nem könnyű, persze. Keményen meg kell dolgozni érte, és nem szabad törődni azzal, mások mit mondanak. De egyértelműen van esély. Hát, úgy nézem, maga jól befutott. Fura, ahogy a világ működik. Tudja, szerintem hasznos volt ez az éles látás, mármint a felesége részéről. Jól tette, hogy javasolta a műtétet magának. Őt inkább hagyjuk ki ebből. Mondja csak, Lindy, tudja, hová nyílik az az ajtó? Az ott. A helyiség túlsó végében, a pultok végén túl három lépcsőfok vezetett fel egy zöld ajtóhoz. Nézzük meg, felelte Lindy. Ugyanolyan óvatosan nyitottuk ki az ajtót, mint az előzőt, és ahogy beléptünk, egy percre teljesen összezavarodtam. Vak sötét vett körül, és akármerre fordultam, mindenütt függöny anyagba vagy vitorlavászomba akadt a kezem. Lindy, aki még kint átvette tőlem a zseblámpát, valamivel jobban boldogult előttem. Végül kibotladoztam egy sötét helyiségbe, ahol a lámpa fényét elém irányítva várt rám. Feltűnt ám, suttogta, nem szívesen beszél róla, mármint a feleségéről. Nem egészen erről van szó, feleltem szintén suttogva. Hol vagyunk? Ráadásul még nem is látogatta meg. Azért nem, mert most épp nem igazán vagyunk együtt, ha annyira tudni akarja. Ó, sajnálom. Nem akartam tolakodó lenni. Nem akar tolakodó lenni? Na hát, nézze, édesem, ott van, megtaláltuk. A zseblámpa fényét egy nem messze álló asztalra irányította. A fehér terítős asztalon két ezüstös kupola domborodott egymás mellett. Odaléptem az egyik kupolához, és vigyázva felemeltem. Csak ugyan egy szép kövér pulyka bújt meg alatta. Kitapogattam a belsejébe vezető nyílást, és bedugtam az ujjamat. Itt nincs, mondtam. Jó, mélyen nyúljon bele, egészen belenyomtam. Ezek a madarak nagyobbak, mint gondolná. Nincs itt, ha mondom. Világítson ide. Megnézem a másikat. Óvatosan levettem a fedőt a második pulykáról. Tudja, Steve, szerintem hibát követel. Nem kellene feszélyezve éreznie magát. Nyugodtan beszélhetne a dologról. Milyen dologról? Arról, hogy a feleségével külön váltak. Mondtam én ilyet, hogy külön váltunk? Mondtam ilyet? Úgy értem, azt mondtam, hogy nem igazán vagyunk együtt. Ez nem ugyanaz. Pedig úgy hangzik, hát nem ugyanaz. Ez csak valami átmeneti dolog, amivel megpróbálkozunk. Hopp, várjunk csak. Itt van valami. Ez lesz az. Akkor húzza csak ki, édesem. Mit gondol, nem azt próbálom éppen? Te jó ég. Miért kellett ennyire begyömöszölnie? Csst, valaki van itt. Eleinte nem lehetett kivenni, hány ember hangját halljuk. Aztán, ahogy egyre közelebbről hallatszott, rájöttem, hogy csak egy valakiét, aki folyamatosan beszél a mobiltelefonjába. Aztán arra is ráeszméltem, hogy hol vagyunk. Azt hittem, hogy valahová a színpad mögötti területre tévedtünk, holott valójában kint álltunk a színpadon, és a bálteremtől semmi más nem választott el minket, csak az előttem lévő függöny. A telefonáló ember pedig a báltermen átközeledett a színpadhoz. Oda súgtam Lindinek, hogy kapcsolja le a zseblámpát. A lámpa fénye eltűnt. Tűnjünk el innen, suttogta a fülembe Lindi, és hallottam, hogy lopódzva elindul. Újra megpróbáltam kihúzni a pulykából a szobrocskát, de tartottam tőle, hogy zajt csapok, és amúgy sem találtam fogást rajta. A hang egyre közeledett, míg nem végül már úgy tűnt, hogy a fickó közvetlenül előttem áll. Ez nem az én gondom, Larry. A márkajeleknek ott kell lenniük az étlapokon. Nem érdekel, hogyan oldod meg. Rendben, akkor intézd te a kiszállítást. Ahogy mondom, csináld te, hozd át te magad a cuccot, nem érdekel, hogyan oldod meg. Csak legyen itt még ma délelőtt, legkésőbb 9:30. Mindenképp itt kell legyen. Az asztalok rendben vannak. Rengeteg asztal van, elárulom. Rendben, azt megnézem. Oké, jól van. Igen, most azonnal megnézem. Az utolsó mondatok alatt a hang eltávolodott a terem oldala felé. Aztán a fickó nyilván felkattinthatott pár kapcsolót egy panelen, mert közvetlenül fölöttem erős fénysugár villant fel, és zúgó hangot hallottam, mintha beindult volna a légkondicionáló. Csak hogy, mint arra már is ráeszméltem, a zaj nem a légkondicionálóból származott, hanem a függöny kezdett szétnyílni előttem. Kétszer történt meg velem pályám során, hogy a színpadon álltam, az én szólom következett volna, és hirtelen rádöbbentem, hogy nem tudom, hogyan kell kezdeni, melyik hangnemben vagyok, hogyan következnek egymás után az akkordok. Mindkét alkalommal, amikor ez történt, egyszerűen ledermedtem. Csak álltam, mintha egy filmforgatási jelenetfotójának egyik alakja lennék, míg nem végül valamelyik srác a zenekarból a segítségemre sietett. Mindössze kétszer történt ez meg velem 20 éves profi pályafutásom alatt. No, és ugyanezt váltotta ki belőlem a hirtelen felkapcsolt reflektor és a szétnyíló függöny is. Egyszerűen megdermedtem. Furcsa érzést töltött el, mintha nem is lennék ott. Halvány kíváncsisággal vártam, mit fogok látni, ha már nincs előttem a függöny. A báltermet láttam magam előtt, és a színpad magasából már jobban méltányolni tudtam a terem végébe nyúló két párhuzamos sorban álló asztalok elrendezését. A fölöttem világító reflektor miatt a termet csak homályosan láttam, de ki tudtam venni a csillárt és a díszes mennyezetet. A mobiltelefonos kopasz túlsúlyos fickó volt, sápadt színű öltönyt viselt, és a nyakánál nyitott inget. Időközben eljött a faltól, ahol a kapcsolókat megnyomta, és most ott állt nagyjából velem szemben. A mobilt a füléhez szorította, és az arc kifejezéséből ítélve azt lehetett volna hinni, hogy minden figyelmét arra összpontosítja, amit a telefonban hall. Mégis úgy tűnt, nem csak a hívásra összpontosít, mert a tekintetét egyenesen rám szegezte. Csak bámult rám. Én pedig visszabámultam rá, és ez akármeddig eltarthatott volna. Ám végül talán arra a kérdésre válaszul, hogy miért hallgatott el, ezt mondta a telefonba. Semmi gond, csak van itt valaki. Néhány pillanatig ismét hallgatott, aztán folytatta. Először nem tudtam, mi a helyzet, de csak egy férfi. Be van kötözve a feje, és hálóköntösben van. Csak ennyi, most már látom. Ja, és az egyik kezén egy csirke, vagy mi a fene van. Ahogy kiegyenesedtem, ösztönösen felvontam a vállam, és kissé széttártam volna a karomat. Ám mivel a jobb kezem még mindig csuklóig a pulykában volt, a súlyos teher lerántotta a karomat, és az oldalamnak puffant. De legalább többé nem kellett aggódnom, hogy meghallanak. Így aztán teljes erővel gátlástalanul nekiláttam, hogy a szobrocskával együtt kirángassam a kezemet. Eközben a férfi tovább beszélt a telefonba. Nem, pontosan úgy van, ahogy mondtam. Most meg lekapja magáról a csirkét. Fú, ráadásul előszedett belőle valamit. Hé, haver, az meg micsoda, egy aligátor? A kérdés csodálatra méltó érdektelenséggel tette fel. Most, hogy végre a markomban volt a szobrocska, a pulyka tompa dobbanással a földre esett. Amint sietve elindultam hátra a sötétbe, még hallottam, hogy a fickó azt mondja a barátjának, honnan a fenéből tudjam, biztos valami bűvész mutatvány. Nem emlékszem, hogyan jutottunk vissza a mi szintünkre. A színpadról lefelé igyekezve megint elkeveredtem a függönyök összevisszaságában. Aztán egyszer csak ott volt Lindy, és vezetett a kezemnél fogva. Siettünk tovább a szállodán át. Többé már nem törődve azzal, mekkora zaj csapunk, és ki lát meg minket. Valahol útközben letettem a szobrocskát az egyik ajtó elé kitett szobaszervizes tálcára, egy vendégvacsorájának romjai mellé. Lindy szobájába érve lehuppantunk a kanapéra, és kitört belőlünk a nevetés. Csak nevettünk és nevettünk egymásnak dőlve. Aztán Lindy felállt, az ablakhoz ment, és felhúzta a rolettát. Már kivilágosodott odakint, de a reggeli ég felhős volt. Lindy a bárszekrényhez lépett, és kevert két italt. A világ legszexibb alkoholmentes koktélja. Majd a kezembe adta az egyik poharat. Azt hittem, leül mellém, de a koktélját kortyolgatva lassan visszaandalgott az ablakhoz. Maga várja már a nagy napot, Steve? Kérdezte rövid hallgatás után. Mármint, amikor leveszik majd a kötést. Igen, gondolom. Én még múlt héten sem igazán gondoltam rá. Annyira távolinak tűnt. De most már nem olyan távoli. Ahogy mondja, feleltem. Nekem sem távoli. Aztán halkan azt mondtam. Te jó ég. Lindy bele-belekortyolt az italába, és közben bámult ki az ablakon. Aztán hallottam, hogy megszólal. Édesem, mi a maga gondja? Semmi, csak ki kéne aludnom magam, ennyi. Egy darabig fürkészve nézett rám. Mondok magának valamit, Steve, szólalt meg végül. Nem lesz semmi gond. Borisnál nincs jobb, meglátja. Na ja, bökje ki, mi a gondja? Ide figyeljen, nekem ez már a harmadik műtétem. Borisnál a második. Tényleg nem lesz semmi gond. Jól fog kinézni, nagyon jól. Ami pedig a karrierjét illeti, mostantól világgyorsan felível. Talán. Semmi talán. Óriási lesz a változás. Nekem elhiheti. Bekerül az újságokba, a tévébe. Hallgattam, nem válaszoltam. Jaj, ugyan már. Néhány lépéssel közelebb jött. Fel a fejjel. Már nem haragszik rám, ugye? Jó kis csapatot alkottunk odalent, igaz? Mondok magának még valamit. A mai naptól állandó tagja leszek a csapatának. Maga egy átkozott géniusz, és gondoskodom róla, hogy jól boldoguljon. Nem fog menni, Lindy. Ráztam meg a fejemet. Nem fog menni. Már hogy a fenébe ne menne? Beszélek pár ismerősömmel, olyan emberekkel, akik sokat segíthetnek magának. Egyre csak csóváltam a fejem. Értékelem a jó szándékát, de semmi értelme. Nem fog menni. Eleve nem volt rá semmi esély. Nem lett volna szabad hallgatnom Bradley-re. Jaj, ugyan. Igaz, hogy már nem vagyok Tony felesége, de azért még rengeteg jó barátom van a városban. Persze, Lindy, tudom, de semmi értelme. Tudja, Bradley a menedzserem, ő vett rá erre az egészre. Hülyeség volt, hogy hallgattam rá, de nem tudtam ellenállni neki. Teljesen ki voltam borulva, ő meg előállt egy elmélettel. Szerinte a feleségem, Helen, kitervelt egy cselt. Igazából nem is hagyott el, az csak része ennek a cseles tervnek. Értem, csinálja az egészet, hogy lehetővé tegye számomra a műtétet. Aztán, mikor a kötés lekerül, és megvan az új arcom, visszajön hozzám, és újra minden rendben lesz. Ezt mondta Bradley. Már akkor tudtam, hogy baromság az egész, amikor előadta, de hát mit tehettem volna? Ez az egész legalább valami reményt kínált, Bradley pedig kihasználta ezt, visszaélt vele. Mert ő már csak ilyen, tudja? Egy féreg. Másra se tud gondolni, csak az üzletre, meg a nagy menőkre. Őt aztán nem érdekli, hogy Helen visszajön-e vagy sem. Elhallgattam, és jó ideig Lindy sem mondott semmit. Aztán végül megszólalt. Ide figyeljen, édesem. Remélem, hogy a felesége visszatér magához. Nagyon remélem. De ha mégsem, akkor át kell gondolnia, mi a fontos az életben. A felesége biztos nagyszerű nő, de az élet sokkal több annál, hogy szeretünk valakit. Ebből ki kell törnie, Steve. A maga fajta nem tartozik a közönség körébe. Nézzen rám! Amikor leveszik ezt a pólyát, tényleg úgy fogok kinézni, mint 20 évvel ezelőtt. Nem tudom. És jó régen nem voltam már férjezetlen. Mégis fogom magam, megyek és próbálkozom. Oda lépett hozzám, és megbökte a vállamat. No, most túlságosan fáradt. Sokkal jobban érzi majd magát, ha alszik egyet. Ide figyeljen. Borisnál nincs jobb. Sínre tett mindkettőnket. Meglátja. Letettem a poharat a kávézóasztalra, és felálltam. Biztos igaza van, ahogy mondja. Borisnál nincs jobb. És tényleg jó csapatot alkottunk odalent. Remek csapatot alkottunk odalent. Megfogtam mindkét vállát, odahajoltam hozzá, és két felől megpuszíltam bekötözött arcát. Aludjon egy jót, mondtam. Hamarosan újra átjövök, és megint sakkozhatunk. Ám ezután a reggel után már nemigen találkoztunk. Amikor később ezen tűnődtem, eszembe jutott, hogy elhangzott aznap éjjel egy és más. Olyasmik, amik miatt talán bocsánatot kellett volna kérnem. Vagy amiket legalább meg kellett volna próbálnom megmagyarázni. Pedig akkor hajnalban, amikor Lindy szobájába visszaérve ott nevettünk a kanapén, nem éreztem szükségesnek, sem pedig helyesnek, hogy mindezeket felhozzam. Amikor aznap reggel elváltunk, úgy gondoltam, hogy az ilyesmi már jócskán túl vagyunk. Igaz, persze láthattam korábban, hogy Lindy hangulata egyik pillanatra a másikra megváltozhat. Lehetséges, hogy később visszagondolt az elhangzottakra, és ismét dühös lett rám. Ki tudja. Minden esetre aznap hiába vártam a hívását, nem keresett, ahogy másnap sem. Harmadnap viszont hallottam oda átról, hogy Tony Gardner albumokat hallgat teljes hangerővel, egyiket a másik után. Amikor végül ismét meglátogattam, talán 4 nap elteltével, kedvesen, de távolságtartóan fogadott. Megint sokat mesélt a híres barátairól, de egyetlen szót sem mondott arról, hogy a segítségüket kérné a pályán fellendítéséhez. Ám ezt nem vettem zokon. Próbáltunk lejátszani egy sakkjátszmát, de folyton csörgött a telefonja, és ilyenkor átment a hálószobába, ott beszélt. Aztán tegnap előtt bekopogott, és közölte, hogy nem sokára kijelentkezik. Boris elégedett az állapotával, és belement, hogy a kötést majd Lindy otthonába vegye le. Barátságosan elköszöntünk, de olyan volt, mintha valójában már korábban elköszöntünk volna. Aznap reggel, az éjszakai kalandjaink után, amikor megfogtam a vállát, és két felől megpuszíltam. Ez hát a története annak a rövid időnek, amikor Lindy Gardner szomszédja voltam. Minden jót kívánok neki. Ami engem illet, még 6 napot kell várni, míg végre lerántják rólam a leplet, és jóval többet, míg tülökbe fújhatok. De már hozzászoktam ehhez az életmódhoz, és egész élvezetesen telnek az órák. Tegnap felhívott Helen, érteklődött, hogy vagyok, és amikor elmeséltem neki, hogy megismerkedtem Lindy Gardnerrel, igencsak elcsodálkozott. Még nem házasodott meg újra? Kérdezte. Aztán, mikor felvilágosítottam, hogy mi a helyzet, azt mondta. Ja, tényleg. Akkor arra a másik nőre gondoltam. Tudod, hogy is hívják rá? Egy csomó érdektelen dologról beszélgettünk, hogy mit látott a tévében, vagy hogy meglátogatta egy barátnője a kisbabájával. Aztán megemlítette, hogy Prendergast érdeklődött felőlem, és amikor ezt mondta, a hangja egyértelműen feszülté vált. Ekkor kis hián azt mondtam, na hát, jól hallom, hogy a csábító gondolata némi ingerültséget vált ki belőled? De végül lenyeltem. Csak annyit mondtam, hogy üdvözlöm, és Helen többé nem beszélt róla. Valószínűleg amúgy is csak képzeltem a dolgot. Még az sem kizárt, hogy csak azért dobta be a nevét, hogy elmondhassam, mennyire hálás vagyok. Amikor már búcsúzni készült, hogy letegye, azt mondtam, szeretlek. Csak úgy sietve, rutinszerűen, ahogy házastársak szokták mondani telefonbeszélgetések végén. Néhány pillanatig hallgatott, majd megismételte, ugyanolyan rutinszerűen. Aztán letette. A jó ég tudja, mit jelent mindez. Most már nincs más hátra, gondolom, csak várni kell, hogy lekerüljön rólam a kötés. Na és azután? Lehet, hogy Lindinek igaza volt. Lehetséges, hogy amint mondta, át kell gondolnom, mi a fontos az életben. És az élet tényleg sokkal több annál, hogy az ember szeret valakit. Lehet, hogy ez csak ugyan fordulópont számomra, és nagy menő lesz belőlem. Lehet, hogy igaza van.
Ishiguro Nocturne címírásának befejező részét Schmidt Zoltán előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Elhangzott műsorunkat csütörtökön 0 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Kapcsolj rá! Zeneösszeállítás fiataloknak a Szent István Rádióban. Kedves fiatalok, szerdánként jelentkező Kapcsolj rá című műsorunkban keresztény könnyű zene szól. Tartsatok velünk!
Szívem mindörökké áld, olyan jó dicsérni téged. Magasztallak, hű atyám, mert megváltottál és élek. A mennyből jöttél közénk, hogy út legyél, feláldoztad magad a bűnömért. A Golgotán meghaltál, harmadnap feltámadtál, szívem mindörökké áll.
nevet kimondom, Jézus. Minden szív és gondolat felem, mert jelenlétedből békesség árad, hívlak Jézus. Hatalmas nevet kimondom, Jézus. Minden sötét függőség felett, mert van remény és van teljes szabadság, hívlak Jézus.
Ezzel műsorunk végéhez értünk, az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Yeah.